how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong.
Jó-e az, kell-e az, hogy egy vers összekapcsolódjon a zenével? A vers valahol maga is zene. Hogyan függ össze egy zene szövegének a megírása, vagy pusztán csak egy vers megírása? Tehát megíráskod, mi a cél? Bár gondolom ez megrendelés kérdése is, hogy milyen megrendelés születik, vagy saját magunk által, vagy más által, hogy most szöveget írunk egy dalhoz, vagy zenét írunk, vagy verset írunk, melyik az?
Megmondom őszintén, még nem volt ahhoz szerencsém, hogy dalszövegre, vagyis dalra kérjenek tőlem szöveget, tehát erről nyilatkozni én nem tudok. Lehet, hogy aztán eljön annak is az ideje, hogy valaki engem fog megkérni arra, hogy egy dalra szöveget komponáljak meg, vagy szülessen a lelkemben, de erről megmondom őszintén, hogy jó lelkiismerettel nem tudok nyilatkozni. Tehát én arról tudok, ahogyan én verset írok, szöveget még nem írtam, bár, hogy megelőzzem az eljövendőt, volt ahhoz szerencsém, és van is, hogy te már megzenésítetted versemet.
Ezt most meg is fogjuk hallgatni, tehát a Csöndek hangjai, jól mondtam?
Igen.
A Csöndek hangja című verset olvastam a Facebookon, és úgy kigurult belőle egy dal, aztán a társaim belőle csináltunk egy nótát, és ezt most bizony meghallgatjuk szépen csendesen.
Köldözött. várjanak bennetek.
Besorolható-e valahová a Pelsőci stílus? Ez a verselési stílus egyáltalán kategorizálható?
Remélem, hogy nem.
Ez érdekes aspektus, hogy remélem.
Remélem, hogy nem. Én nem vagyok erre még jogosult, hogy erről nyilatkozzak, vagy bármit mondjak. Ezt majd megteszik mások. Nyilván, hogy szeretnék olyan értéket hagyni, mint a nagyok, a kortársak. De remélem, hogy nem besorolható, ahogyan én írok, és remélem, aki lesz olyan kedves és figyelemmel kísér engem, ha elolvas pár versemet, akkor viszont fogja tudni, hogy na, ez a Pelsőcinek a munkája. Tehát ennyiben legyen besorolható, egyébként nem szeretnék beállni a sorba. Tehát én szeretném, ha van valami egyediség bennem, akkor azt szeretném megőrizni. Egyébként mondták is nekem többen, hogy azért szeretnek, mert én nem álltam még be a sorba, aztán lehet ezért szeretni, vagy nem szeretni.
Na most, hogyha valaki azt mondják, hogy a népnemzeti, népies irányvonalban van benne, ez már besor kategóriázás jelent?
Hát ez egy stíluszt jelent. Nem baj az, rám is mondhatják, hogy az istenes verseim mérvadóak, túlsúlyban vannak, nagyon érzelmek után megyek, lehet, hogy engem is besorolnak már. De a stílus irányzatokat, a szóhasználatokat tekintve én szeretnék egyedi maradni.
Tehát akkor egy költészet megteremtésében a lelki állapotnak és a lelki vonulatotnak mindenképpen döntő szerepe kell, hogy legyen.
Nekem mindenképpen. Én anélkül
szerintem másnak is.
Én anélkül nem tudok működni. Egyébként az életben is így működöm, többé-kevésbé.
Enikő, a verselemzéseket utólag csinálják meg a történelemben, nem mindenütt, és utána kezdik el elemzések után tanítani.
Tudtam, hogy ne húzom meg ezt a kérdést. Tehát én mindig azt szoktam mondani a tanítványomnak, amit Arany János mondott, amikor mondták neki, hogy hát ezt vagy azt gondolta a költő, és Arany János komótosan csak annyit mondott, hogy gondolta a fene. Tehát az a helyzet, hogy tehát nem tudjuk, hogy mit mond, vagy mit gondol a költő, fogalmunk sincsen.
De azért meg kell magyaráznunk.
Nem, hermeneutikai befogadó elmélet magyarázat van, tehát nem az számít, hogy mit gondolt a költő, az számít, hogy rám milyen hatással van. Aztán vannak a haiku valakire semmilyen hatással nincs, vagy mondjuk a polaroidok szempoétri kötetnek a versei semmilyen hatással nincsenek valakire, valaki pedig azt érzi, hogy jó szívemig hatolt, és hogy hát ez pont az, amit én gondoltam. Ez pont most talált engem pofán, és pont most vagyok abban az életszituációban, ami kifejezi az én gondolataimat, vagy ez a vers kifejezi a gondolataimat. Tehát szerintem ez nagyon nehéz, hogy mi az ideális vers formailag, vagy hosszúságban, és hogy mit magyarázunk belőle, hát nyilván vannak a verselemzésnek szabályai, amit be kell tartani, de én alapvetően azt gondolom, hogy az számít, hogy én mit gondolok róla.
Helyes.
És nem az, amit ma bocsánat, tehát az alkotóktól, tehát külön életet él az alkotóktól az alkotás, ez a helyzet.
Persze.
Tehát abszolút. Persze. Rajtam keresztül van megszűrve a gondolata Katalinnak, amikor én interpretálom, és amikor dallamot kap, akkor pedig a dallamkészítő lelkén keresztül van megszűrve az a vers, és ez egy új alkotás születik tulajdonképpen, ahogy összekapcsolódnak a mi gondolataink arról a szövegről, amit a szerző megalkotott.
És nem is lehet elvárni, hogy ugyanazt gondoljuk mindannyian. Uh-huh. Mert nyilván engem vezetett egy fonál, egy lelki folyamat, én leírtam. És valaki elolvassa, ha szerencsém van, akkor valami megközelítőleg azt érzi, amit én akartam interpretálni, de az sem baj, ha más gondol róla. Csak gondolkodjon el rajta, hogy ez engem itt is megfogott, idefönt, és egy picit lejjebb a lelkem tájékán is, és elgondolkodtatott, igen. És akkor már elérte a célját.
Hát a költészet az tulajdonképpen kapcsolódás, mint igen. Ahogy minden művészet, hogy kapcsolódunk ebbe. Tehát ezt egyetlen egy élőlény sem csinálja, csak mi az emberek, hogy ilyeneket
akkor most alkotunk. Hallgassuk meg a következő verset.
Melyiket szeretnéd, András?
A csend kell, az elhangzott már?
Nem, még nem.
Akkor hallgassuk meg a Csend kell című nótát.
Egy könnyű gondolat vállamra ült. Szívemben minden szó elcsendesült. Várva születésük áldott csöndre leltek. Lélektől fogant fátyoltáncok lettek. Körbeöleltek alázattal, halkan, megbújva tőletek, hogy épp csak én halljam. Bajuttunk csodákat, ölelve a csendet, versé koronázott szépséges rendet. Az életrendje ez, régtől rendeltetett, ha fáj is néha, szólítom szívetek. Van, hogy kínkeserv, mit rám rónak a szavak, egy-egy kéretlenül rám törő gondolat. Ezért hát kérlek, ne bántsatok, ha megfáradnék, enyhülést adjatok. Hadd simuljak gyémánt lelketekbe, együtt lehessünk egymás békés csendje.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew.
Somebody who's seen the light.
Hallgatnak, olvasnak még az emberek verseket manapság?
Nem.
Bocsánat, én ellent fogok mondani.
Jó, tedd azt.
Én csak a magam tapasztalataiból, szerény tapasztalataiból indulok ki. Én úgy veszem észre, hogy igen. Lehet, hogy ez az én privát szerencsém, de azt érzékelem, és az nem egy álom, vagy nem egy negédes félmondat, olyan szeretet és érdeklődés vesz körül engem, hogy én ezt legvadabb álmaimban nem mertem hinni. Tehát amikor megkeresnek tengeren túlról, Ausztráliából, a jó Isten se tudja, hogy honnan, akkor merem lemélni, hogyha egy ilyen úgymond a pályája elején lévő alkotót, mint én, ilyen jó szívvel olvasnak, akkor mennyivel szebb a megítélésük a nagyoknak. Tehát én úgy gondolom, hogy amiben értéket látnak az emberek, lehetsz te már befutott és Kossuth Díjas, vagy éppen az útja elején lépdelő, mint én, akkor igenis arra van fogadóképes kereslet. Én ezt tapasztalom, sőt a fiatalok is olvasnak, mert én úgy veszem észre, hogy fiatalok keresik a munkáimat, a kötetelnyimet, az antológiákat, amiben én helyet kaphattam.
Bocsánat, fiúk vagy lányok?
Is.
Nagyjából fele-fele arányban?
Én mondhatom ezt, igen. Van egy nagyon kedves barátom, és nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt, amikor azt mondta, hogy az ő fia szépen beült egy fotelba, a sarokba, és elkezdett olvasni tőlem verseket.
Enikő, hogy látod ezt?
Én kettős lelkűnek gondolom a nemzetünket, szóval, hogy egyrészt a magyarok mindig is született a népajkán a dallam és a népdalok és a versek, és mert mi egyszerűen így fejeztük ki az érzelmeinket, és ez nem veszett el. Tehát azt gondolom, hogy ez még ma is megvan. Hogy ezért gondolom, hogy mindenki egyszer életébe, amíg gyermeki lelke van, addig ír, és megpróbálja a lelkét dalamokba és versekbe önteni. Másrészt pedig azt is látom, hogy hát az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon, hogy Csokonait idézzem, tehát igen. Tehát hogy ez a kettősség nagyon furcsa szerintem, hogy egyrészt sokkal kevesebbet olvasunk, kevesebb verses kötet jelenik meg, mint mondjuk a 80-as években. Jó, most ebben nem akarok belemenni, mert ez meg az én szakmám, hogy miért van az, hogy sokkal kevesebbet olvasnak az ifjúság. Hagyjuk is ezt. Tehát ez sok mindennel összefügg, tehát főleg a digitalizációval, meg a modern világgal, ami körbeveszi a gyerekeket. De ha egyszer megfogja őket valaki, akkor viszont rappen is elmondják, amit el akarnak, és rappelnek, és énekelnek, és gitárt vesznek a kezükbe, és tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes ez.
Nincsenek elveszve a fiataljaink, én úgy látom, igen. Ha csak a magam vonatkozásában beszélek, mert mondjuk az én hatásomra, vagy én leülök fiatalokkal beszélni, és akkor, kedvesem, vedd már kezedbe ezt a nagy klasszikust, és ezt a kortársat, és nézd meg, milyen csodálatos. És ki kerekednek a gyerekek szemei, a fiataloké, és rácsodálkoznak, hogy én nem csak a mobiltelefonban, kérem szépen, meg a digitalizáció.
Nehéz őket elvenni arra, hogy verseket olvassanak, de azt gondolom, hogy egyrészt nagyon tehetséges költőink vannak, akik rá tudják őket venni. Tehát mondjuk Lackvitól kezdve Varró Dánienen keresztül, és én most például...
Szabad megemlítenem Jona Dávid, akit nagyon ajánlok mindenkinek a szíves figyelmébe.
Hosszasan sorolhatnánk, hogy ugye a nagy klasszikusokat megpróbálják közelebb vinni úgy a diáksághoz, igen. Hogy átírják ezeket a verseket, és közelebb hozzák, maivá teszik a szöveget, és a formát megtartják. Vagy vannak olyan költőink, mint mondjuk a Jónás Tamás, aki egy fantasztikus József Attila színvonalú költő, és őt szívesen olvassák.
Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzám ebbe a Polygon című műsorba, és örülök, hogy eltöltöttünk egy kellemes órát együtt. Búcsúzóul még két dalt meg fogunk hallgatni, egyik egy pentatonixnak a kisdobosról szól, egy csodálatos alkotásuk, és búcsúzóul pedig egy Ápril Lajos versnek a megzenésített változatát fogjuk még meghallgatni, de ezt már csak a műsor legvége felé, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönöm, mi is köszönjük, és boldog új esztendőt a hallgatóknak, meg nektek is.
Mindenkinek millió puszi nektek, majd kaptok itt személyesen, a rádió hallgatóknak pedig köszönjük ezt a kellemes egy órát. Boldog új évet mindenkinek. Boldog olvasunk évet. Sokat, és minőségi irodalmat.
Sok verset.
Sziasztok.
Puszi
sziasztok.
Mindenkinek, szervusztok.
Hallgassuk újra!
Látszólag körülöttünk, de igazán bennünk forog a világ.
Minden szombat este 20 órától forgó színpad.
Szerkesztők Radó László, Géci Gábor.
Üdvözöljük a hallgatókat! Tragikus kelet-európai sors Seres Rezsőjé, a 20. század egyik legnagyobb magyar sláger szerzőjéé, aki kottát írni nem tudott, és saját elmondása szerint zongorázni se nagyon. A Spitzer Rudolf néven 1889-ben született zenész cirkuszi artistának indult, majd egy balesetet követően úgy döntött, hogy táncos komikus lesz, de végül bárzongoristaként működött Budapest 7. kerületében, ahonnan nem szívesen mozdult ki. Először a Dohány utcai Kulacs étteremben, majd az Akácfa utcai Kispipában lépett fel. Dalai tízezrek életére és előadó generációira voltak hatással, s az ő nevéhez fűződik a kevés magyar világsláger közül az egyik, a Szomorú vasárnap, amelyet több mint 100 nyelven ismernek. Az először Kalmár Pál énekes által 1935-ben rögzített dal későbbi megszólaltatói között olyan előadókat találunk, mint Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ray Charles, Carmen McRae, Elvis Costello vagy Marianne Faithfull. A munkaszolgálatot is megjárt Seres Rezső a háború utáni években is bár zongoristaként kereste kenyerét, s bár nevét és dalait mindenki ismerte és elismerte, míg a klasszikus zene olyan óriásai is, mint Toscanini vagy Otto Klemperer, valódi, anyagiakban is kifejezhető siker soha nem jutott neki. 1968-ban önkezével vetett véget életének. A mai műsorban Seres Rezsőre emlékezünk, mégpedig Fesszbaum Béla, Jászai Mari díjas színművész és a Kék Duna Szalon Zenekar 2014. november 5-én az Óbudai Társaskörben bemutatott Dalok a Kispipából című estjének zenei anyagából válogatva. Az anyag 2016-ban CD-n is megjelent. A következő felvételek szólnak: Ha minden véget ér, Fizetek főúr, Szervusz te vén kujon, Én úgy szeretek részeg lenni, Hiába van palotád Budán, Egy kicsit fájni fog holnap a szíve, Nézem, hogy ül a fáni a padon, Csak inni, inni, Egyszer fenn és egyszer lenn a kerék, Szeressük egymás gyerekek, Az élet egy nagy, csodálatos semmi, Átutazó vagyok itt a földön, Nem az a fontos, az ember hány éves, Az utolsó konflis majd Pestről, és végül én nem tudom, mit hoz a holnap.